Krisztusban szeretett testvéreim! A mai alkalommal egy olyan témával szeretnék foglalkozni, ami alapprobléma mind a társadalomban, mind a gyülekezetekben, rejtett vagy nyilvánvaló probléma, de jelen van, és bőséges tanítást találunk a Szentírásban arra nézve, hogy hogyan kezeljük ezt a problémát. Az alapkérdés tehát az, hogy mi történik akkor, ha valaki saját magát előtérbe helyezi, felmagasztalja, és mi történik akkor, ha valaki saját magát Krisztusért háttérben hagyja vagy megalázza, ahelyett, hogy előtérbe helyezni önmagát. Természetesen az sem helyes, ha valaki álszerénységből semmilyen szolgálatot nem vállal, nem erről van szó, mindjárt fogjuk érteni, hogy mit szeretnék mondani. Az Úr Jézus ezt így fogalmazta meg Máté evangéliumában, mert aki önmagát fölmagasztalja, azt megalázzák. És aki megalázza önmagát, azt fölmagasztalják. Ha valakiben esetleg kérdés merülne fel, hogy ez a valaki, ez mindenkire vonatkozik-e, ez vajon egyetemes törvénye, megtalálhatja a választ Lukács evangéliumában, a 14. fejezetben, mert mindenki, aki magát felmagasztalja, azt megalázzák, és aki magát megalázza, azt felmagasztalják. Tehát mindenki. Tehát nem csak úgy általában igaz ez, hogy minden egyes eset, hanem minden egyes esetre, minden egyes emberre vonatkozhat, akár ismerjük ezt az alapelvet, akár nem. Ugyanis ez egy egyetemes törvény. Akár figyelembe vesszük, akár nem. Annyira a bűntől megromlott emberi természetünk van, hogy abból fakad az elsőbségért, a jobb pozíciókért való küzdelem. Úgyhogy az Úr Jézusnak több alkalommal is foglalkoznia kellett ezzel a kérdéssel, úgy általában a hallgatósághoz is szólt, őket is tanította, és legalább két alkalommal a 12 apostollal is foglalkozott, mivel náluk is rendre előtérbe került az, hogy ki a nagyobb közülük. Amikor Jézus mindenkihez szólt, akkor egy példázatban szemléltette ennek az önmagunk előtérbe helyezésének, felmagasztalásának, vagy megalázásának a következményeit. Például Lukács evangélium a 14. fejezetéből felolvasok egy néhány biblia verset a 7. verstől. Amikor észrevette, hogy válogatják a főhelyeket, egy példázatot mondott a meghívottaknak. Amikor valaki lakodalomba hív, ne ülj a főhelyre, mert netán náladnál nagyobb tiszteletben álló embert is meghívott. És odajön az, aki mind téged, mind azt meghívta, és ezt mondja majd neked. Engedd át ennek a helyet, és akkor szégyenkezve az utolsó helyre fogsz ülni. Hanem amikor meghívnak, menj és ülj le az utolsó helyre, hogy amikor odajön az, aki téged meghívott, ezt mondja neked. Barátom, ülj feljebb. Akkor megtiszteltetésben lesz részed minden asztaltársad előtt, akik együtt telepedtek az asztalhoz veled. Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Kedves testvéreim, ez a példázat nem csak arról szól, hogyha valakit vendégségbe vagy lakodalomba hívnak, akkor hogyan viselkedjen. Hanem alázatra tanít, olyan magatartásra tanít az Úr Jézus ezáltal a példázat által, hogy ne okozzunk se saját magunknak, se másnak kellemetlenséget meggondolatlanságból, és abból kifolyólag, hogy önkéntelenül is saját magunkat helyezzük előtérbe. De bizony a tanítványok között is dúlt a rangkérdés problémája. Jézusnak nem csak általában kellett a hallgatósághoz szólnia erről a témakörről, hanem külön a tanítványokkal is kellett foglalkoznia, ugyanis egyik alkalommal az Zebedeus fiai, János és Jakab, az evangélium egyik változata szerint az édesanyjukkal együtt megkeresték Jézust, és kérték, hogy biztosítsa János és Jakab számára az Isten országában a két fontos helyet, hogy Jézusnak a jobbján és a balján foglalhassanak helyet. Végül is csak egy szívességet kértek az Úr Jézustól. Lássuk testvérek, hogy hogyan reagált erre a másik 10 tanítvány. És mit mondott erre Jézus? Márk evangélium a 10. fejezetéből olvasom fel ezt az evangéliumi szakaszt. Amikor meghallotta ezt a 10 tanítvány, megharagudtak Jakabra és Jánosra, Jézus pedig magához szólította őket, és azt mondta nekik, tudjátok, hogy azok, akik a pogányok közt fejedelmeknek számítanak, uralkodnak fölöttük, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni, közöttetek, az legyen a ti szolgátok. És aki közületek első akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és váltságul adja életét sokakért. Mit váltott ki a másik 10 tanítványban ez a rangkérdés? Hogy János és Jakab akarták biztosítani maguknak a két fő helyet a mennyek országában? Hát haragot váltott ki, mert megharagudott a másik 10 tanítvány ő rájuk. Hát mit képzelnek ezek magukról, gondolhatták? De vajon miért haragudtak meg? Azért, mert attól tartottak testvérek, hogy ezek ketten be fogják előzni őket. Jézus megtalálja, ígéri nekik, s ők pedig lemaradnak erről. Láthatjuk tehát, hogy amikor valaki saját magát előtérbe helyezi, mekkora zavart okoz. Van, akiből haragot vált ki esetleg, a másikból féltékenységet, a harmadikban felébreszti a versengés szellemét, lehet olyan is, hogy valakinek kisebb rendűségi érzése lesz emiatt, és bosszankodni fognak az illetőre. Jézus tehát arra tanít, hogy aki nagy akar lenni köztetek, az legyen a ti szolgátok. Legyen mindenkinek a szolgája, aki első akar lenni. Általában azt gondolnánk, hogy ha valakinek jó képességei vannak egy közösségben, nagyobb teljesítménye van, több talentumot kapott, azokat gyarapítva letett már valamit akár a közösségben, akár a társadalomban, abból bizony jó vezető lehet. De kedves testvéreim, sajnos ez nem minden esetben van így. Ennél sokkal fontosabb a képességeknél, a talentumoknál, a jó teljesítménynél, és az, hogy ki mit tett le az asztalra, ennél sokkal fontosabb a Krisztusnak átadott élet, és a lélek gyümölcse, vagy a lélek gyümölcsei, hogy az életében Krisztus jellemvonásai megmutatkoznak-e. A szelídség, az öröm, a szeretet, az együttérzés, és sorolhatnám. Mert Krisztus megadhatja az ő hűséges szolgáinak azokat a képességeket, amelyekre egy adott szolgálat elvégzésére szükség van. Tehát fontosabb a Krisztussal járás, a Krisztusnak átadott élet, mert a Szentlélek által megkaphatja bárki azokat a képességeket, ajándékokat, amelyekre egy feladat elvégzésére neki szüksége lehet. Hogyha ő Krisztussal kapcsolatban van. Minden más pótolható. De ha csak kiváló képességei vannak, és a tanítvány nem elég alázatos, nem hűséges minden tekintetben a jó Istenhez, a tudása nem pótolhatja az életszentséget, és a rábízottakat lelki romlás érheti. Az Úr Jézus bizony saját magát állította mindenki elé példaképnek. Nem véletlenül saját magát, hiszen ő volt egyedül, aki soha bűnt nem követett el, és mindenkor, minden pillanatban teljesítette a mennyei atya akaratát. Márk 10. fejezet 45. versében ezt olvasom erre vonatkozóan, mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és váltságul adja az életét sokakért. Mit tett Jézus? Tanított, gyógyított, városról városra, településről településre ment, gyalogolt egész nap, az emberek szükségleteit figyelembe véve odaáldozta az életét, az idejét, a szívét, és mindenét, amilyen volt, az embereknek adta. A tanítványaival külön is foglalkozott. Gyakran annyira elfáradt a szolgálatban, hogy egy alkalommal előfordult, hogy a viharzó csónakban is aludt, a tanítványoknak kellett őt felkölteni, hogy mester, ha nem törődsz vele, hogy elveszünk. Krisztus nem azért jött, hogy uralkodjon, hanem hogy mindenkinek szolgáljon, és az életét adja váltságul sokakért. A szolgálat nem más, mint az életidőnknek, a szívünknek, az életünknek, a képességeinknek az odaajándékozása mások javára. Kedves testvérem, ne haragudj, hogy esetleg csak említem, mint halvány hasonlatot, hogyha szeretnéd látni, hogy milyen egy nagy családban, amikor az édesanya sokrétű feladatot lát el reggel, kora reggeltől estig, egész héten át, akkor érdemes talán megtekinteni egy ilyen nagy családnak az édesanyját, esetleg a feleségemet is bizonyos tekintetben, akit nagyon szeretek és becsülök, több miatt is, emiatt is például. Hogy nem nagyon marad ideje saját magára. Az imádság és a feladatok, a sokrétű feladatok ellátása bizony teljes mértékben kitölti az idejét és a lényét. Másodszorban a Bibliában nagyon sok példát találunk az önfelmagasztalásra. Láthatjuk azt, hogy hogyan torzult el egy-egy bibliai szereplőnek, vagy történelmi személyiségnek a jelleme ennek következtében, hogy saját magát felmagasztalta. És az is kitűnik, hogy minden hatalmaskodó nép vagy egyén életében előbb-utóbb a bukás be fog következni, és a vereség elkerülhetetlen. Rendkívül szemléletes és elrettentő példa erre nézve az egykori új-babiloni uralkodó Nabukodonozor, az ő önfelmagasztalása, megaláztatása Isten részéről is végül az uralomba való visszahelyeztetése. Dániel könyvének a 4. fejezete szól erről. Mindenkinek mindenképpen ajánlom, hogy a Dániel könyvéből ezt a 4. fejezetet olvassa el, mert nem fogja megbánni. Mivel az uralkodónak rendkívüli nagyság adatott, valamennyi nép fölött, gazdagsága és hatalma miatt felfuvalkodott, az emberek fölé helyezte saját magát, ezért a mindenható Isten előre figyelmeztette Nabukodonozort álmában, hogy mi fog vele történni. Ezt az álmot Isten embere, Dániel próféta tudta megfejteni, és elmondta, hogy bizony állati sorsba, szinte állati sorsba fog süllyedni a megőrültsége következtében, az Isten ítélet következtében, és 7 idő múlik el fölötte, és utána visszanyeri majd a józanságát, az elme állapota helyreáll, elméjének az állapota helyreáll, és vissza fogják őt tenni a királyi méltóságába a főemberei. És intette Dániel az uralkodót, hogy az igazságosság által szabaduljon az ő vétkeitől, és a szegényekhez való irgalmassága által. De az uralkodó nem hallgatott rá, ezért bekövetkezett rajta az isteni ítélet, megzavarodott, szinte állati sorba került, és tényleg beteljesedett mindaz, amit álmában az Isten előtte az ő számára megjelentett. Így ír erről Dániel könyve 4. fejezetében maga Dániel. Szeretnék egy részletet felolvasni a 25. verstől. Mindez beteljesedett Nabukodonozár királyon 12 hónap múlva, amikor a babiloni királyi palota tetején sétált, így szólt a király. Nem te ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem, ki királyi székhelyül hatalmam ereje által fenségem dicsőségére? Még a szó a király szájában volt, amikor szózat szállt le az égből. Neked szól ez, ó Nabukadnezár király, a birodalom elvétetett tőled. Kivetnek téged az emberek közül, és a mezei állatok közt fogsz lakni, és füvet adnak enni neked, mint az ökörnek, és 7 idő múlik el fölötted, amíg föl nem ismered, hogy a felséges uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Azon nyomban betelt a beszéd Nabukadnezáron, kivetették az emberek közül, és füvet evett, mint az ökör, és égi harmat öntözte testét, még végül a szőre úgy megnőtt, mint a sastolla, és a körmei úgy megnyúltak, mint a madarak karmai. Amikor eltelt ez az idő, én, Nabukadnezár, az égre emeltem szememet, és értelmem visszatért. Áldottam a felségest, dicsértem és dicsőítettem az örökké élőt, akinek hatalma örökké való hatalom, és országa megmarad nemzedékről nemzedékre. A föld összes lakója olyan, mint a semmi, akarata szerint cselekszik az ég seregével és a föld lakóival. Nincs, aki lefoghatná a kezét, és azt mondhatná neki, mit cselekedtél? Abban az időben visszatért az értelmem, és királyságom dicsőségére az én tisztességem, és méltóságom is visszatért hozzám. Tanácsosaim és főembereim fölkerestek, visszahelyeztek királyságomba, és még nagyobb hatalmat nyertem. Most azért én, Nebukadnezár, dicsérem, magasztalom és dicsőítem az ég királyát, mert minden cselekedete igaz, útjai igazságosak, és meg tudja alázni azokat, akik kevésségben járnak. Nem véletlenül olvastam fel, kedves testvérek, ezt a részt, hiszen lesznek, akik esetleg az interneten keresztül meghallgatják ezt az ige hirdetést, és akiknek nincsen bibliájuk, szembesüljenek azzal, hogy mi van megírva Dániel könyvében. Tehát az Isten minden cselekedete igazság, és azokat, akik keménységben járnak, megalázhatja. Kedves testvéreim, észrevettétek, hogy az ókorban élt egy hatalmas nagy uralkodó, aki bálványimádó volt, despota hajlamokkal rendelkezett, és az Isten mégis el tudta vezetni őt, hogy felismerje azt, hogy a hatalmát az Istentől kapta, és az Isten bármikor elveheti tőle. Harmadsorban. Tanácsokat, tanításokat is találunk a Szentírásban arra nézve, hogy bizony a megromlás előtt kevésség jár. Tehát aki kevés ember, az előbb-utóbb meg fog romlani, hatalmas bukása lesz az eredménye a kevésségének, és a hatalmaskodókat az Isten széllyel szórja, a kicsinyeket pedig fölemeli, és ellátja minden jóval. Szeretnék néhány bibliaverset felolvasni erre nézve, a Bölcs Salamontól például a Példabeszédek könyvéből, 16. fejezetből. Utálatos az Úr előtt mind, aki szívében fölfuvalkodott. Kezemet adom rá, hogy nem marad büntetlen. Kevésség jár az összeomlás előtt, és bukás előtt felfuvalkodottság. A 29. fejezetből. Az embert megalázza kevésége, de az alázatost tisztelet övezi. 11. fejezetből, második verset. Ha föllép a kevésség, a gyalázat is megjelenik. Az alázatosoknál pedig bölcsesség van. 13. fejezet, 10. verse. A kevésségből csak háborúság lesz, de bölcsesség van azoknál, akik elfogadják a tanácsot. Láthatjuk, hogy a kevésségből csak háborúság lesz, de bölcsesség van azoknál, akik elfogadják a tanácsot. Kedves testvéreim, szeretnék az Új Szövetségből is egy kicsit Jézus Krisztushoz közeledve, mert Jézus Krisztus személye a középpont, egy picit most még előtte nézzük meg az ő édesanyjának, Máriának a helyzetét, aki Szentlélektől fogant Gábriel angyal kijelentése alapján. Amikor ez megtörtént, akkor ezt Mária hittel és alázattal fogadta. És amikor meglátogatta rokonát Erzsébetet, és azt tapasztalta, hogy a Szentlélek Erzsébetnek is kijelentette, hogy ő a megváltó édesanyja, akkor bizony ez óriási hatással volt rá, és megerősítette őt a hitében. Láthatta azt, hogy valóban az angyal szava igazság volt, hogy Erzsébet már a 6. hónapban van, pedig magtalannak tartják az emberek. És megerősödött a hitében, és hála éneket énekelt. Na, ezt az éneket szeretném nektek most felolvasni. A Lukács evangéliuma első fejezetéből, a 46. verstől. Mária pedig ezt mondta, magasztalja az én szívem az Urat, és örvendezik az én lelkem megtartó Istenemben. Mert rátekintett szolgáló leánya alázatos voltára, mert íme mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzedékek. Mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre megmarad azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgokat cselekedett karjának ereje által, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emel fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Irgalmáról megemlékezve felkarolta szolgáját Izraelt, ahogy megígérte atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Miért olvastam fel ezt a dicséretet? Azért, mert Mária a Szentlélek által vallotta magáról, hogy az Úr rátekintett az ő szolgáló leánya alázatos állapotára. Olyannak ismerte meg Istent, aki irgalmas az őt félők iránt, nemzedékről nemzedékre, tehát bízhatunk benne. Aki elszélesztette az ő szívükben felfuvalkodottakat, aki hatalmasokat döntött le trónjukról, mint amilyen például ebben az esetben Nabukodonozor is volt, vagy az egykori Júdának a gőgös királyát maga Nabukodonozor a seregeivel alázta meg. Ugyanis ez a király annyira gőgös és beképzelt volt, annyira megvetette az Isten szavát, hogy a Jeremiás próféta által adott üzenetet, gyakorlatilag amiket a próféta mondott és leírt, azokat laponként elégette a fő emberei előtt a tűzben, bedobta azokat, bedobta az Isten szavát oda, megvetette az Isten üzenetét, és az Isten valóban megalázta őt. Nem akarta látni Júda királya Isten nagyságát, így megláthatta saját nemzete pusztulását és családja halálát. És Nabukodonozor elvette tőle a szeme világát, és a rabláncon vitte Babilonba. Tehát Nabukodonozor megalázta Júda királyát és népét. Babilont később megalázták a perzsák és a médek. És a médekkel szövetségben voltak még más íjfeszítő népek is, mint például a kinnerek vagy a szkíták. Velük szövetségben egyetlen éjszaka alatt bevették Babilont, és Babilon elesett. Ezer bástyájával büszkélkedett és rengeteg élelemmel, mégis az Isten egyetlen éjszaka megalázta Babilont. Ezzel szemben ott áll például a názareti otthon, vagy ott állnak az egyszerű, istenfélő emberek Jézus korában, mint amilyen volt a Simeon, vagy az Anna próféta asszony, és mások, akik végezték a maguk munkáját, és az Isten szemében kedvet találtak. Ilyen volt Mária is, Jézusnak az későbbi édesanyja. Így tekintett Isten Máriának alázatos állapotára, és választotta ki őt arra, hogy a megváltó édesanyja legyen. De nekünk a Biblia egyöntetű tanítása szerint egyetlen tökéletes példaképünk van. Maga Jézus Krisztus, aki így szól hozzánk is. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű, és bennem nyugalmat talál a ti lelketek. Tanuljátok meg tőlem. Vagy egy másik alkalommal így szól, jöjj és kövess engem. Szólít fel engemet is és tégedet is az Úr Jézus, hogy váljunk az ő jelleméhez hasonlókká hitáltal, ima küzdelem által és az ő igéi iránti engedelmesség által. Krisztus a menny királya volt, mégis a mi megváltásunkért, a mi üdvösségünkért emberré lett. Isten fiaként és emberfiaként mindenben nekünk példát adott. Megmutatta, hogy kell igazán szeretni, tanított és életét adta váltságul sokakért. Önmagát megalázta, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Sőt, még a szenvedésből is engedelmességet tanult a zsidókhoz írott levél szerint. Ezért az Isten felmagasztalta őt, írja Pál apostol a Filippi levélben, mivel Krisztus megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, ezért az Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölött áll minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tét a mennyben és a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Krisztus a szenvedésnek és a megaláztatásnak a legnagyobb mélységeibe szállt alá, és ezt büntelenül, önként vállalta el, hogy helyettes áldozatul adja önmagát, ami bűneink miatt, ami megváltásunkért. Méltó tehát, hogy övé legyen a dicsőség és a hatalom örök korszakokon át. Méltó, hogy egyedül csak őt kövessük, aki az életét adta értünk, és aki tökéletes példát adott minden tekintetben. Kedves testvéreim, még szeretnék arra a kérdésre végül válaszolni, röviden, hogy miért akar az ördög a legtöbb embert a kevésségre elvezetni. Azért, testvéreim, mert a lelki törvényszerűség, hogy a kevésségről tovább tud vezetni minden más bűnre is. Nem mintha a büszkeség nem lenne elegendő önmagában arra, hogy az ember elvesszen, hanem azért, mert a többi bűnnel együtt még több embert rá tud vezetni a bűnökre, és foglyul tud ejteni, és még több embert el tud veszíteni. Az önfelmagasztalás a sátántól ered, és a bűn következtében az erre való hajlam sajnos benne van az emberi természetünkben. De ezzel szemben, hadd kérdezzem meg, hogy miért mondja Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű? Vajon miért akar Krisztus bennünket és minden tanítványát az alázatra elvezetni? Testvéreim, azért, mert akit el tudott vezetni a valódi alázatra, annak ezzel együtt több minden más ajándékot is fog tudni adni, és nyugodtan adhatja ezt, mert az illető már nem fogja saját magának tulajdonítani, hanem Istennek adja meg érte a dicsőséget, és az ajándékokat mások felemelésére fogja használni, és nem másoknak a megalázására, és nem saját maga dicsőségére. Aki saját magát felmagasztalja, az bizony előbb-utóbb meg fogják alázni. Ha pedig önmagát megalázza valaki Krisztusért, és megtanul kicsinnyé lenni, mint egy kisgyermek, megtanul szeretni, szolgálni, és mindenkinek a szolgája lesz, azt az Isten megtiszteli majd, felmagasztalja. Aki nekem szolgál, mondja Jézus, azt megtiszteli az Atya. Aki nekem szolgál, az engem kövessen, mondja Jézus, s ahol én leszek, ott lesz az én szolgám is. Testvéreim, válasszunk mi is az önfelmagasztalás helyett. Válasszuk Krisztus követésnek az útját, az alázat útját, hogy hasonlók legyünk a mi megváltónkhoz és üdvözítőnkhöz. És sok ember örömére, javára éljünk ebben a világban, várván a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Amen.